Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Indul a Darányi terv, a vidéki életminőség javítása, a termőföld és a magyar termékek védelme a cél.
Nem áll meg az üzemanyag drágulás. Szerdától már 450 forint körül lesz egy liter dízelolaj.
Két magyart még keresnek, hazaérkezett az olasz luxushajó tragédiájának 10 magyar túlélője.
Magyar szurkolók inváziója Újvidéken, több ezeren utaztak a magyar-orosz kézilabda meccsre.
A minőségi vidéki élet megteremtése, a családi gazdaságok erősítése és a magyar termékek elterjesztése. Ez a Darányi terv célja.
Orbán Viktor a Nemzeti Vidék Stratégia programjának bejelentésén úgy fogalmazott, jó gazdaként kell használni a magyar földet, amely az ország jövőjének a záloga.
A kormányfő szerint Magyarország sorsa a vidék kezében van, a jövőben ugyanis a termőföldért és a vízért folynak majd a legkeményebb harcok.
Zöldségfeldolgozással foglalkoznak ebben a mokói családi gazdaságban. A most bejelentett Darányi Ignác nevét viselő terv célja, hogy a jövőben ezek a zöldségek is a magyar konyhákba kerüljenek.
Terv a vidéki minőségi élet megteremtésére.
A miniszterelnök szerint ugyanis, ha javul a vidéki élet minősége, az javít a városi élet minőségén is, és a magyarok magyar termékeket vásárolnak majd az olcsó és silány külföldi helyett. A kormányfő szerint azonban nem csak ezért kell élhetővé tenni a magyar vidéket, hanem azért is, mert az ott élők kezében van az ország jövője. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a jövő háborúit a termőföldért és a vízért folytatják majd, mert ezek adják az önrendelkezés alapjait.
A rossz hírem az, hogy ez a háború már elkezdődött, csak nem fegyverekkel vívják, hanem más eszközökkel, például leminősítésekkel is. Ezért nagyon résen kell lennünk, mert a róka sohasem mondja meg egyenesen, hogy a sajtot szeretné kiénekelni a szánkból.
Fazekas Sándor szerint a Darányi terv egyik fő célja, hogy kiemelten támogassák a családi gazdaságokat.
A magyar mezőgazdaságban az európai hagyományokra és jelenre figyelemmel egyértelműen a családi gazdaság fejlesztésének kell elsőbséget adni. A vidék megélhetése, a családok helyben maradása szempontjából ez első rangú nemzetstratégiai kérdés.
A miniszter szerint az elvándorlás megállítása és a munkahelyteremtés mellett fontos feladata a belső piac visszaszerzése is.
A lehet más a politika szerint a Darányi terv egy újabb kommunikációs blöfnek tűnik. Az LMP-s Szabó Rebeka azt mondta, nem szokatlan a Fidesztől, hogy egy még el sem fogadott stratégiát jelentenek be a társadalmi vitán már túlesett vidékfejlesztési stratégia helyett.
Ismét drágulnak az üzemanyagok. Szerdától 4 forinttal került többe a 95-ös benzin és 6-tal a gázolaj. Idén ez már a negyedik áremelkedés. A dízel literenkénti átlagára megközelíti a 450 forintot.
Óvatosan tankol ez a sofőr. Azt mondja, minden csepp számít. A folyamatos üzemanyag áremelkedés miatt csak a Pannonvolánnál 400 millió forintos plusz kiadásra számítanak 2012-ben. Ezt csak részben ellensúlyozza, hogy sokan autó helyett busszal utaznak.
Növekedni fog az utasszám. 2011 vége felé ez már tapasztalható volt, egy 0,3-0,8%-kal változott havonta az utasszámunk, tehát több lett, mint az előző év hasonló időszakában.
A legfrissebb adatok szerint tavaly 1,2 milliárd liter 95-ös benzin fogyott. Ez 5,4%-os visszaesés az egy évvel ezelőttihez képest. A gázolaj iránti kereslet nem változott.
Ahhoz képest, hogy most tél van, és igazából ezért nem egy motoros szezon, elég jelentős számba jöttek be.
A robogó kereskedők azon kevesek közé tartozhatnak, akik nem nagyon bánkodnak az áremelések miatt.
Nagyon sok ember rájött arra, nem csak az üzemanyag ár, én azt mondjuk nagyon fontosnak tartom, hogy olcsó lehet vele közlekedni, de én úgy gondolom, hogy a városba pénzért körözni, hogy parkolóját találjon egy autóra, sokkal nagyobb méreg, meg sokkal több idő veszteséget jelent.
Eddig olyan 300 ezer kilométer volt az átlagfutás teljesítmény a kocsikban, most 600.
Egyre öregebb autókkal dolgoznak a betegszállítók. A magas üzemanyagárak miatt ugyanis nem tudják lecserélni a kocsikat. A kormánytól 600 millió forintos gyorssegélyt kérnek.
Ez viszont feltétlenül kell, mert az eddigi hiányokat azt abból tudtuk fedezni, hogy nem vásároltunk új autókat, és végletekig leamortizálódott a gépjárműpark.
Az egészségügyi államtitkárságon a híradó kérdésére azt mondták, éppen december közepén adott 500 millió forint plusz forrást a kormány a mentőszolgálatnak és a betegszállítóknak. Ezek pedig a szerdától érvényes hivatalos nagykereskedelmi árak. A 95-ös 4 forinttal drágul, az átlagára 427 forint lesz. A gázolaj átlagára pedig 449 forintra emelkedik, köszönhetően a 6 forintos drágulásnak. Az egyes kutaknál természetesen 10-20 forintos különbségek is lehetnek.
Mindenki időben megkapja az Erzsébet utalványt, aki béren kívüli juttatásként ilyet igényelt. Eddig már 6 millió utalvány készült el, és a nyomda folyamatosan dolgozik. Eddig 700 ezer munkavállalónak igényelték az Erzsébet utalványt. Beváltani februártól lehet majd.
Futószalagon gördülnek a milliók. A fővárosi pénzjegynyomda géptermében csak a legszigorúbb biztonsági intézkedések betartása mellett engedték forgatni a híradó stábját. Kocsmár Kornél, az Erzsébet utalvány projektmenedzsere azt mondja, január végéig az összes igényelt érkezési jegyet le tudják így gyártani. Havonta akár 25 millió darabot. A 300, 400, 500, 600 és 1000 forintos címletek tervezésekor nem fukarkodtak a biztonsági elemekkel.
Az utalványt ellátunk minden olyan elemmel, biztonsági elemmel, amely a kor követelményeinek megfelel. Ilyen a biztonsági szál, a mikroírás és a kétféle vízjel.
Ez pedig már a pénzegynyomda trezorja. Mellettem nem kevesebb, mint 6 tonna Erzsébet utalvány található, ezzel fizethetnek önök februártól az elfogadó helyeken. Január közepéig egyébként 700 ezer munkavállalónak igényeltek Erzsébet utalványt. Ha ez az ütem marad, akkor nem sokára átléphetik az 1 millió számot is. Az igénylők döntő többsége, 84%-a a havi 5000 forintos étkezési jegycsomagot választotta. Az Erzsébet utalvány forgalmazásából származó hasznot kötelezően állami közfeladatokra kell majd fordítani. Idén várhatóan ez 10 milliárd forintot jelent, amit a szociálisan rászorulók kapnak meg. Érdekesség, hogy az Erzsébet utalvány készítői már kaptak olyan jelzést, hogy egy élelmiszerboltban valaki Erzsébet utalvánnyal akart fizetni. Noha az étkezési jegy minden egyes, eddig legyártott darabja a pénzjegynyomda trezorjában van. Csak február elején kerülnek forgalomba.
A szocialisták és a demokratikus koalíció továbbra is Schmidt-Páltól vár választ arra, igazak-e a doktori disszertációját ért állítások. Az államfő hivatala múlt héten visszautasította a plágiumvádakat, ma pedig azt közölték, hogy Schmidt-Pál szerdán a Kossuth Rádiónak interjút ad.
Ma volt az első budapesti nyilvános programja Schmidt-Pálnak azóta, hogy a hvg.hu másolatnak nevezte doktori disszertációját. Az államfő Csizmadia Norbertet nevezte ki a Sándor palotában a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezés koordinációért felelős államtitkárává. Kérdéseket azonban nem lehetett feltenni a köztársasági elnöknek. Schmidt-Pál 1992-ben írt doktori értekezése a hvg.hu szerint nagyrészt szó szerinti fordítása egy bolgár sportkutató 1987-ben írt tanulmányának. A formája, a tördelése és tartalma is hasonlít Nikolaj Georgiev franciául írt művére. Schmidt-Pál munkájára két bíráló is a legjobb summa cum laude minősítést adta. Ugyanakkor mindketten megjegyezték, hogy a dolgozat tartalmaz néhány formai hiányosságot, mert például nincsenek benne hivatkozások. A plágiumvádat a köztársasági elnöki hivatal korábban határozottan visszautasította. Azt írták, Schmidt-Pál a forrásként is megjelölt Nikolaj Georgiev neves sporttörténészt személyesen jól ismerte, és kutatása során több résztéma megtárgyalásakor is együttműködtek és közös forrásokból dolgoztak. Ma azt közölték, Schmidt-Pál szerdán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorának vendége lesz. Az MSZP bízik benne, hogy az államfő mihamarabb megcáfolja a sajtóban megjelent vádakat. Az eddigi közlemények ugyanis szerintük nem elegendőek.
Álljon ki minél gyorsabban a közvélemény elé, és tisztázza a kialakult és az ő személyét és tisztségét súlyosan alásó szituációt.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke, Orbán Viktor miniszterelnököt is felszólította, hogy álljon a közvélemény elé és mondja el a véleményét. Egy történész, informatikus és szociológus doktorokból álló csoport petícióban követeli a két szöveg összehasonlító vizsgálatát. A múlt héten a Sote dékánja azt közölte, nincs ok feltételezni, hogy nem kellően megalapozott döntést hozott a Schmidt-Pál doktori disszertációját elbíráló bizottság. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig azt írta, tudomásul vették, hogy Schmidt-Pál visszautasította a plágium vádakat.
Személyi kérdésekről egyelőre nem tárgyalta, lehet más a politika a párt rendkívüli, már több mint 8 órája tartó frakcióülésén. Az LMP képviselőit azért hívták össze, mert Schiffer András a hétvégén lemondott frakcióvezetői tisztségéről, és az LMP többi vezető testületéből is távozik a politikus. Mile Lajos frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint beszéltek a belső szerkezeti átalakításokról, illetve az esetleges ellenzéki összefogásról. Ez volt az egyik oka Schiffer lemondásának.
Megérkezett az ügyészségre a BRFK feljelentése a Jobbik zászlóégetése miatt. A párt szombati gyűlésén Novák Előd, a párt alelnöke és Murányi Levente a színpadon elégette az Unió lobogóját. A Jobbik közleményben tiltakozott amiatt, hogy az akció után eljárás indult a képviselőik ellen. Az ellenzéki párt szerint egy idegen nemzet zászlajának elégetése kizárólag erkölcsileg lett volna elítélhető. A hétvégén azonban egy intézményrendszerrel szembeni szimbolikus akció történt. Balczó Zoltán alelnök hétfőn azt mondta, nem volt túlzás a zászlóégetés.
Tömeggyűlésen, ahol természetesen érzelmek is vannak, hogy egy ilyen szimbólumnak, amely nem egy államhivatal zászlaja, hogy ennek a meggyújtására sor került, ez úgy érzem, hogy sokaknak valóban egy erőteljes üzenet volt, én bízom benne, hogy a nagy többség megértette.
Folytatódtak az összecsapások Romániában. Az ellenzéki tüntetők molotov koktélokkal és kövekkel dobálták a rendőröket, többen súlyosan megsérültek. Eredetileg az egészségügy privatizációja ellen kezdődtek a demonstrációk, de most már a kormány és az államfő lemondását is követelik. Azoknak a gazdasági megszorításoknak a visszavonását is követelik, amelyek egy részét az IMF kérte a román kormánytól.
Több száz állarcos dobálta meg kövekkel a rendőröket este Bukarestben. Buszmegállókat rongáltak meg, és üzleteket is kifosztottak. A rendőrök végül könygázgránátokkal és vízágyukkal oszlatták fel a tömeget. A főpolgármester ma mindenkit arra kért, hogy hagyjanak fel az értelmetlen erőszakkal. Délután azonban ismét megjelentek a tüntetők a román fővárosban. Sokak szerint a 90-es évek elejé bányászjárások óta nem voltak ilyen komoly zavargások Bukarestben. Emellett több vidéki városban is volt demonstráció. Le az államfővel, le a kormánnyal. Ez skandálja a tömeg Szatmárnémeti utcáin. Eredetileg az egészségügy privatizációja ellen kezdődtek a demonstrációk, de már inkább a megszorítások miatt tüntetnek. Románia 2009-ben kényszerült drasztikus költségvetési megszorításokra. A Nemzetközi Valuta Alap hiteleinek feltételeként egyebek mellett 25%-kal csökkentette a közalkalmazottak bérét, és eltörölte a 13. havi fizetésüket. 16-ról 24%-ra emelték az áfát, a nyugdíjakat befagyasztották. Több mint 200 000 embert bocsátottak el a közszférában. A kormány azt szeretné, ha vége lenne a tüntetés sorozatnak. Minden románnak joga van elégedetlennek lenni. Mindenkit megértek. Tudom, milyen nehézségeken mennek keresztül, de a megoldás nem az erőszak, mondta Emil Bock. A demonstrációk hatására meghátráló államfő azzal próbálta nyugtatni az elégedetlenkedőket, hogy az ország már kezd kilábalni a gödörből, a gazdaság több mint 4%-kal nő.
Itthon első fokon felmentették Hagyó Miklóst a magánokirat hamisítás vádja alól. A volt szocialista főpolgármester helyettest azért állították bíróság elé, mert a vád szerint 2010-ben, amikor előzetes letartóztatásban volt, jogi képviselői meghatalmazást adott élettársának, aki gyakrabban és ellenőrzés nélkül tudta látogatni a börtönben. A nőnek valóban nincs jogi végzettsége, de a bíróság szerint ez nem is kell ahhoz, hogy valaki jogi képviselő legyen. Ez az ítéletet nem befolyásolja a BKV ügyben.
Hagyó Miklós 2010. augusztusában, amikor előzetes letartóztatásban volt, cégügyei intézésére adott jogi képviselői meghatalmazást ilyen végzettséggel nem rendelkező élettársának, aki így gyakrabban és ellenőrzés nélkül tudta látogatni a börtönben. A bíróságot az élettárs ügyvédje győzte meg arról, hogy polgári ügyekben jogi végzettség nélkül is lehet valaki jogi képviselő.
Soha, egyetlen egy pillanatra senki sem állította, nem hitte, nem gondolta, hogy másodrendű vádlott jogi diplomával rendelkezne.
A bíróság Hagyó Miklós mellett élettársát és a meghatalmazást ellenjegyző ügyvédet is felmentette a magánokirat hamisítás vádja alól.
Én azt gondolom, hogy ez nem hamis ez a meghatalmazás, nem hamis ez a magánokirat, tehát ezt követően, ha ezt felhasználja, ez nem minősül magánokirat hamisításnak.
A vádat képviselő alügyész mind a három vádlott esetében fellebbezett. Andréka Zoltán azt mondta, a fiktív meghatalmazással Hagyó és társai megkerülték a jogszabályokat.
Magyarországgal kapcsolatban gyakorta elhangzik, hogy ez egy következmények nélküli ország. Éppen ezért én azt kérem most a tisztelt bíróságtól, hogy ne engedje, hogy ez így legyen.
A felmentő ítélet nem befolyásolja a BKV ügyet, melyben a központi nyomozó főügyészség a múlt héten emelt vádat Hagyó Miklós és 14 társa ellen, bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A BKV ügyet várhatóan tavasszal kezdi tárgyalni a fővárosi törvényszék.
Ájult, ápolásra szoruló betegekről készítettek fotókat mentősök, majd a képeket humorosnak szánt kommentárokkal feltöltötték az egyik internetes közösségi oldalra. Az országos mentőszolgálat szóvivője elfogadhatatlannak tartja az esetet, szigorú vizsgálatot és fegyelmi felelősségre vonást ígér.
Szóljon a rock, így kommentálta a központi eset nevű felhasználó az egyik közösségi portálon közzétett fotót, amelyen egy mentős egy magatehetetlen beteggel szerepel. A Blick című lap szerint augusztus közepe óta több hasonló tartalmú képet töltöttek fel. A fényképeken általában horlágyon fekvő ájult betegek látszottak.
Most vizsgáljuk azt, hogy ki a felelős érte, hiszen mi ettől nem csak jogi, hanem erkölcsi értelemben is elhatárolódunk, fegyelmi eljárást fogunk indítani.
A fotókat vasárnap délig lehetett látni az interneten. Az MTI Hírcentrum értesülései szerint az oldal készítői, mielőtt törölték a tartalmakat, azt írták, a betegek jogai nem sérültek, mivel felismerhetetlen az arcuk.
De ténylegesen nem volt felismerhető mások számára, a nagyvilág számára az illetőnek a képe, akkor ebben az esetben véleményem szerint pusztán etikai szabálysértésről van szó, illetőleg a mentőszolgálaton belüli szabálysértésről.
Az országos mentőszolgálat egy külön szabályzatban fogja korlátozni, milyen felvételeket készíthetnek a szolgálatban lévő munkatársak. Az újságcikkel leleplezett mentősök pedig a fegyelmi bizottság döntésétől függően akár elbocsátásra is számíthatnak.
Lakástűzben meghalt egy férfi a Békés megyei Kondoroson. A családi ház hátsó része gyulladt ki először, majd a tűz átterjedt az egész épületre. Négy gyerek és a szülei ki tudtak menekülni a lángok közül. Egy 58 éves férfi, a gyerekek nagyapja azonban benn égett. A tűz okát vizsgálják, a rendőrök eddigi adatai szerint nem gyújtogatás történt.
Két magyart még mindig keresnek a szombaton szerencsétlenül járt olasz luxushajó utasai közül. A legfrissebb adatok szerint 12 magyar volt az óceánjáró fedélzetén. A baleset idején közülük 10 már itthon vannak. Egy férfit, aki zenészként dolgozott a hajón, utoljára akkor látták, amikor sorban állt az egyik mentőcsónaknál. Azóta viszont nincs róla hír. Keresnek egy magyar nőt is.
Rokonaik, barátaik várták a repülőtéren a luxushajó baleset magyar túlélőit, akik közül most 5 jöttek haza. Az utasokat péntek éjjel először egy templomban gyűjtötték össze, majd később szállodába vitték őket.
Toszkánában kaptunk egy hotelt, ami hál' Isten üres volt, és ott tudtak minket felresolni, és a tegnap éjszakát töltöttük, és ma az utolsó pillanatban tudtuk meg, hogy tudunk hazajönni.
Itt dolgoztak a magyar zenészek és táncosok, amikor a baleset történt. Egyikük azt mondja, hogy csak egy nagy csattanást hallott, és utána kitört a pánik.
Az emberek ott csapottak neki a falnak, alig lehetett menni, a víz az jött fel, a táncos társaiknak már így úszniuk kellett, mert jött fel a víz, és nem tudtak hova menni.
Összesen 6 magyar dolgozott a hajón, egyikük még nem jött haza. Társai akkor látták utoljára, amikor sorban állt az egyik mentőcsónakhoz. Testvére folyamatosan aggódik érte, és mindent megtesz azért, hogy felvegye vele a kapcsolatot.
Neki olyan helyen kellett már legyen, hogy a mentőcsónakra nyugodtan rákerüljön, és már pedig azok a mentőcsónakok partot értek. Tehát itt csak adminisztrációs probléma lehet.
A zenészt a római magyar nagykövetség is folyamatosan keresi.
Őt most már az olasz hatóságok és az eltűnt személyek között tartják nyilván.
Ugye a keresés még nem állt le, tehát továbbra is van még remény, hogy túlélőkre fognak bukkanni.
Egyelőre arról a nőről sem tudni semmit, akiért magyarországi hozzátartozója jelentkezett az olasz hatóságoknál. Úgy tudjuk, ő utasként volt a luxushajón.
Vagánykodni akart a luxushajó kapitánya, ezt írják az olasz lapok, amelyek szerint ez okozta a balesetet. Állítólag a hajón dolgozó felszolgálók főnökének akarta a kedvében járni, aki azon a szigeten született, amit veszélyesen megközelített az óceánjáró. A manőver nem sikerült. Eddig 6 holttestet találtak, az anyagi kár átszámítva 130-150 milliárd forint. A 14 emeletes luxushajót valószínűleg csak darabokban tudják majd kiemelni a tengerből.
Újabb és újabb amatőr videók kerülnek elő. Ezt egy chilei utas készítette a hajó belsejében. A képeken jól látszik, ahogy a mentők kihozzák és egy templomban gyűjtik össze a túlélőket. A Costa Concordia akkor borult fel, amikor sziklára futott Giglio szigeténél. Úgy tudni, a kapitány olyan közel akart menni a parthoz, amennyire csak lehet, hogy hajókürtel üdvözöljék az ott élőket, ahogy az a kisebb hajóknál szokás. Lapértesülések szerint az egyik a szigetről származó beosztottját is maga mellé hívta, aki állítólag szólt is, hogy túl közel vannak, és ezt csak tetézte, hogy érthetetlenül gyorsan is mentek. Nem hiszem, hogy műszaki hiba okozta volna a tragédiát, a manővert egyszerűen semmi nem indokolta, mondta a hajózási társaság vezetője. Ekkora hajóval, ilyen közel a szárazföldhöz tilos ilyet csinálni. A kapitány ellen mégsem a rossz manőver a legsúlyosabb vád. A tanúk egybehangzó elmondása szerint megszegte a hajózás egyik legalapvetőbb szabályát, és nem utolsóként, hanem az elsők között hagyta el a süllyedő hajót. A parton taxiba ült és azt kérte, hogy vigyék minél messzebbre, miközben a több ezer utast és a legénységet még mentették. Francesco Schettinót őrizetbe vették. A történet igazi hőse a hajó fedélzeti parancsnoka, az 57 éves Marico Giampedroni, aki 36 órán keresztül törött lábbal is rendületlenül mentette az utasokat és a kollégáit. Az utolsók közt húzták fel a mentők helikopterére. A kutatást a rossz idő miatt napközben leállították. A roncsot és az utasok személyes tárgyait a parti őrség őrzi. Mielőtt elmozdítanák a hajót, tartályából még el kell távolítani a több mint 2000 tonna üzemanyagot is, amelyből eddig, úgy tudni, semmi nem szivárgott ki a tengerbe.
Sport. 5-6 ezer magyar szurkoló utazott Újvidékre, ahol ma játssza első meccsét Magyarország Oroszország ellen a kézilabda Európa-bajnokságon. A magyar csoportok egész nap folyamatosan érkeztek buszokkal és autókonvojakkal a vajdasági városba. A biztonsági készültség óriási, több száz rendőr és katona vigyáz a rendre.
Több ezer magyar szurkoló érkezett Újvidékre, hogy a helyszínen biztassa a kézilabda válogatottat. A legtöbb belépőt talán a város közelsége miatt is Magyarországról vásárolták, közel 50%-át innen igényelték, mondja az újvidéki főszervező. A szurkolói buszok már az országhatárnál rendőri felvezetést kaptak.
Két rendőrautót kaptunk, a határtól egyet, ide az újvidéki autópályáig egyet, utána kaptunk még egyet. És még egyet elénk, meg egyet mögénk.
Nem csak ma, hanem szerdán és pénteken is több ezer magyar szurkolót várnak. Mindhárom csoport meccsét Újvidéken játssza ugyanis a magyar válogatott. A vajdasági városban teljes készültségben van a rendőrség. 5-600 rendőr látja el a rendezvény biztosítását, járőrök, közlekedési rendőrök, és a csendőrség is részt vesz a feladatok ellátásában, mondja az újvidéki rendőrség osztályvezetője. A magyar válogatott első mérkőzése ma este 8:45-kor kezdődik, az ellenfél Oroszország. A meccset az M1 élőben közvetíti.
És ott van Újvidéken a kézilabda csarnok mellett kollégám Hevér Lóránt. Szia Lóri, milyen a hangulat, mire számíthatnak ma a magyar szurkolók?
Jó estét kívánok, itt vagyok az EB mérkőzések második legnagyobb helyszíne előtt, az újvidéki Spence nevű aréna előtt, ahol 10 000 férőhely van, és úgy néz ki, hogy ez a 10 000 férőhely tele is lesz ma este szurkolókkal, mégpedig magyar szurkolókkal, mert hogy megtudtam, 4500-5000 jegyet adtak el csak Magyarországról érkező szurkolóknak. Szervezett autóbuszokkal érkeztek például Szekszárdról, Budapestről, vagy éppen Szolnokról, és természetesen jöttek a vajdasági városokból, Szabadkáról és Topolyáról is, már mindenki elfoglalta a helyét. odabent vannak és várják, hogy elkezdődjön a mérkőzés. Úgyhogy azt mondják, hogy a kézilabdások igazán otthon érezhetik magukat itt Újvidéken, úgy játszanak majd, akár csak otthon játszanának. Nagy a készültség a városban, 500-600 rendőrt vezényeltek ki az utcákra, állik felfegyverkezett, úgynevezett csendőrök állnak minden utcasarkon, és vigyáznak arra, hogy ne legyen rendbontás. Odabent pedig 100 biztonsági őr vigyáz ugyanerre. Természetesen ez nem a mai mérkőzés miatt van így, ezek a biztonsági intézkedések érvényesek az EB egész ideje alatt Szerbiában. Úgyhogy néhány perc múlva kezdődik a mérkőzés, a közvetlenül a híradó után mi is közvetítjük itt az M1-en.
Hevér Lórent Újvidékről köszönjük, és ahogy hallhatták a nézők, 20 óra 10 perctől közvetítjük a meccset az M1-en.
Az orosz űrkutatási hivatal szerint a csendes óceánba zuhantak a meghibásodott űrszonda darabjai. A Phobos-Grunt űrszondát november elején hordozó rakétával juttatták föld körüli pályára Bajkonurból, azért, hogy talajmintát vegyen a Mars nagyobbik holdjáról, a Phobosról. A szonda azonban nem tudni, hogy miért nem reagált az indítási parancsokra, így föld körüli pályán ragadt, a bolygóközi térben nem tudott kilépni.
Debrecenben elbúcsúztak a magyar bábművészet nagymesterétől, Kemény Henriktől. A hamvasztás utáni búcsút a debreceni Vojtina bábszínházban tartották. A Kossuth Díjas bábművész tavaly november végén 87 évesen hunyt el. Leghíresebb figurája Vitéz László volt. Debrecenben a tervek szerint jövőre kiállítás nyílik Kemény Henrik hagyatékából.
És ahogy az előbb, mint Istvántól hallották, a híradó után élőben kísérhetik figyelemmel Magyarország-Oroszország férfi kézilabda mérkőzést.
Aztán pedig a magyar-olasz meccset láthatják a vízilabda Európa-bajnokságról. Köszönjük figyelmünket, viszontlátásra!
A mocsai csapat az eddigi felkészülés során szinte mindig csak győzött. Még egy hét és válogatottunk bebizonyíthatja, hogy a kontinens viadalra is tudja tartani a formáját. Szükség is lesz rá, mert első ellenfelünk a régóta Maximov mester által irányított orosz válogatott lesz. Magyarország-Oroszország. Férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzés. Ma 20 óra 5 perckor az M1-en.
Ez egy cipő volt, nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is.
Nagyapám, aki vasutas volt, mindig azt mondogatta. A pénz olyan, mint a vonat. Állandóan késik, ha meg pontosan jön, te nem vagyok.
Mire nagyanyám így felett?
Nagyapád meg olyan, mint a rossz pénz, állandóan elvész. Ha meg megvan, sose jó helyen.
Hogy lehetne pénze jó időben, jó helyen? Válassza az OTP bónusz forintbetétet, és igazán kedvező 8,5%-os kamatot érhet el. EBKM 8,5%. Részletek otpbank.hu.